Kedves jelenlévő és az igehirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma Lukács evangéliuma második részének a 25. versétől olvasom, felállva hallgassuk a szent igét. És imé volt Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő volt, aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt ő rajta, és kijelentetett néki a Szentlélek által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És ő a lélek indításából a templomba ment, és mikor a gyermek Jézus bevitték szülei, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek, akkor ő karjaiba vette őt, és áldotta az Istent, és mondta, mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára, világosságul a pogányok megvilágosítására és a te népednek, az Izraelnek dicsőségére. József pedig és az ő anyja csodálkoztak azokon, amik ő felőle mondattak. Megáldotta őket Simeon, és mondta Máriának, az ő anyjának, imé ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izraelben, és jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is általhatja az éles tör, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. És volt egy próféta asszony, Anna Fánuel leánya az Áser nemzetségéből. Ez sok időt élt, miután az ő szüzességétől fogva 7 esztendeig élt férjével, és ez mintegy 84 esztendős özvegy volt, aki nem távozott el a templomból, hanem böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgált éjjel és nappal. Ez is ugyanazon órában odaállván hálát adott az Úrnak, és szólt ő felőle mindeneknek, akik Jeruzsálemben a váltságot várták. És mikor mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek Galileába, az ő városukba, Názáretbe, a kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, teljesedve bölcsességgel, és az Istennek kegyelme volt ő rajta. Eddig olvassuk a szent igét, tessék helyet. Ez a gyülekezet, karácsony egy erős közösségi ünnep, és akkor is igaz ez, hogyha különféleképpen közeledünk hozzá, mert van, akinek ez véletlenül se Jézus születésnapja, és ebben vannak hívő emberek is, és igazuk van abban, hogy nem december 24-én született Jézus. Nemrég olvastam épp, hogy Amerikában a pionírok egy évig talán be is tiltották a karácsony, végre kimondhatták, hogy hát a karácsony táján december végén megrendezett ünnepnek vannak pogány gyökerei is. Aztán valahogy ez a dolog úgy megszeridült csendben, és elfelejtődik ma már az, hogy a római birodalomban is a fénynek, a nappal megerősödésének az ünnepe körül tartottak nagy-nagy vigasságokat, és a karácsonyt oda kapcsolták ehhez, amikor a birodalomban kezdett ez az új vallás megerősödni. Hát a hívő embereknek, általában a keresztényeknek ez Jézus születésének az ünnepe, akkor is, ha nem ezen a napon született, de mások a szeretet ünnepére gondolnak, aztán a fenyőfa ünnepére, és akármit mondanak róla, örülnek annak, hogy a család ilyenkor összejön, munkaszüneti nap van, még régen egy kis pulykapénzt is adtak, amíg erre lehetőség volt. Nekem is szólt az egyik sofőrünk, hogy hát ő korábban a BM-ben dolgozott, és ott volt pulykapénz. Hát mondtam neki, hogy se pulyka, se pénz most itt nálunk, de azért kívánok neki boldog karácsonyt, amit hát mérsékelt lelkesedéssel fogadott. Szóval mindegy, hogy mi, de jó együtt lenni, vannak énekek, a város föl van, nem lobogózva, de mindenféle csillogó-villogó dologgal díszítve, hajdan, amik kicsik voltak a gyerekeink, ilyenkor mindig végig kellett menni a városon a díszeket megnézni. Szóval örömteli ünnep, és néha-néha egyesek fölkapják a fejüket, és megkérdezik, hogy vajon nem sikkadt-e el igazán a dolognak a lényege. Nem járunk-e úgy, mint a példabeszédbeli társaság, akik keresztelőre gyűltek össze, nagyon örültek egymásnak, nagyon vígan voltak, kabátjaikat egy ágyra dobálták, aztán elmentek villámgyorsan, amikor megszólalt a harang a templomba, és ott vették észre, hogy a gyereket otthon hagyták, sőt, a kabátok alatt találták aztán meg, mert annyira lekötötte őket a nagy boldog ünneplés, hogy mondom, rádobálták a kabátokat a csecsemőre. Még szerencsé, hogy nem fulladt meg. Szóval, mi hoz össze bennünket az ünnepben? Ez a kérdés motoszkált bennem, amíg ezt a csak Lukács evangéliumában található kis történet, töredéket olvasgattam, vagy készültem belőle a mai igehirdetésre, és arra gondoltam, hogy beszéljünk egyrészt a szülőkről, hogy nekik mit jelentett ez az alkalom, beszéljünk azután Simeonról és Annáról, nagyon fontos, hogy ők is megjelenjenek, és ne csak a gyerekekről szóljon az ünnep, hanem szóljon az idős emberek várakozásáról is. És végül, harmadszor pedig kicsit gondolkozzunk azon, hogy vajon a várakozásnak megfelelő, várakozásunkat beteljesítő személy érkezette meg, vagy nem véletlenül hökken meg Mária és József, amikor Simeon elkezd ennek a kisgyermeknek a jövőjéről, a feladatairól beszélni. Ugye azt olvastuk, hogy Simeon a templomban ment, amikor Jézust bevitték szülei, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek. Hát, hogy mit kellett a törvény szokása szerint cselekedni, legalább 6 dolgot mond itt az ige. Az egyik, hogy körül kellett metélni a gyermeket, ez 8 napos korában megtörtént. Aztán nevet kellett adni neki, a Jézus nevet kapta, ami a Józsuénak egy megfelelő változata. Emlékszünk, hogy a Hósea volt ennek az alap neve, ami szabadítót jelent, és Mózes adta az ő kitűnő katonájának ezt a kis előjelet, a Jöhósea lett ebből, ami azt jelenti, hogy Isten az, aki szabadít. Nem én vagyok, hanem én működöm közre az Úrral abban, hogy ő szabadító legyen, és ezt a nevet kapta a kisgyermek is, az angyal ezt mondta, nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani az ő népét, és pedig annak bűneiből. Ugye ezt a nevet írta be aztán a pap, amikor elvitték 40 nappal a születés után bemutatni a templomba, mert ez a következő dolog. El kellett vinni, bemutatni. A gyerek nem volt olyan egészséges, akkor elég volt ott a zsinagógai közösségben bemutatni, de amúgy illő volt felmenni a templomba is vinni egy kis ajándékot. A tehetősebbek egy bárányt vittek. Calvin megjegyzi, hogy nyilván itt egyesek fölvetik, hogy mire költötte József és Mária azt a pénzt, amit a keleti bölcsek vittek, de én most az egyszer Calvinnal, aki sokkal szélesebb látókörű és műveltebb teológus, mint én, azért hadd vitatkozzak, mert szerintem téved Calvin, akkor még sehol nem voltak a napkeleti bölcsek, mikor 40 napos volt Jézus. Szerintem olyan 2 éves lehetett, amikor a napkeleti bölcsek ugye megérkeztek, és nem volt addig az istálóban Jézus, mert csak az összeírás idején nem volt nékik helyük a vendégfogadóháznál, aztán mindenki hazatért, de ők még a szülők a frissen született kisgyerekkel nem mehettek még esetleg haza, hosszú is lett volna az út, és ott Betlehemben közelebb is voltak Jeruzsálemhez. Tehát ők akkor utána nyilván béreltek ott valahol a távoli rokonoknál egy kis szobát, és ott voltak még egy 1,5-2 évig, onnan menekültek, azután majd el Egyiptomba, tehát nem állt még rendelkezésükre az úti költség, vagy az a kis apanás, az a kis anyagi támogatás, amit a napkeleti bölcsek hoztak, aranyat, tömjét, mirhát. Calvin azt mondja, hogy ez nem kell olyan sok aranyra gondolni, hát egy néhány aranyat hoztak, amiből lehetett a lakbért, meg aztán később a menekülést fizetni. Nem tudom, nem voltam ott, és amúgy se bízták volna rám, mert nem értek a pénzekhez, hogy mi mennyibe kerül, meg csak úgy nagy vonalakban. Szoktam ezeket a dolgokat átlátni. István az, aki kézben tartja nálunk, és ezért is imádkozom az egy gyors gyógyulásáért is, hogy legyen, aki gondosan foglalkozik az anyagiakkal. De nem csupán bemutatni kellett, hanem kellett egy külön kis váltságdíjat fizetni, mert ő volt az elsőszülött. Ezt tudjuk, hogy az elsőszülött fiúkért az Egyiptomból való szabadulás óta váltságdíjat kellett fizetni. Aztán később a Lévi törzse lett az elsőszülöttek serege, így vonul át az új szövetségbe, a hívő nép lesz jelképesen, legalábbis az apostol bátorítása szerint az elsőszülöttek serege. Azok, akik valamilyen módon ezt a megváltói gondolatot tovább viszik a krisztusiasságban is, mert Krisztus, mint első szülött, átéli azt, hogy őrá nehezedik. Őrá nehezedik az átok súly, ami a szabadulásnak az ára. Ugye szabadulás az nem volt egyszerű dolog, annak meg kellett fizetni az árát, az első szülöttek halála vére az, amin át kijutnak a rabszolgák Egyiptom földjéről, és egy örök emléket visznek magukkal arról, hogy az elsőszülöttek ott maradtak, a mieink közül is, csak azok élték túl, azok az elsőszülöttek ezt a kalandot, akik ajtajának, családjuk ajtajának a szemöldök fája be volt kenve a báránynak a vérével. Tehát az elsőszülöttért járó váltságdíjat is ki kellett fizetni, és aztán hálaáldozatot adni. Ez a két kis galamb arról szól, hogy szegény emberek voltak, és a szülők mindezt teljesítették. Teljesítették a törvénynek az előírását. Nem mondták azt, hogy a mi gyerekünk olyan különleges, hogy fordítva kell, hogy működjék a dolog. Nem mi megyünk oda, jöjjön ide a templom, mint ahogy eljöttek később a napkeleti bölcsek, hozzanak ők ajándékot, ne nekünk kelljen vinni, és szó sincs arról, mondom, hogy garasoskodni akartak, hanem ez volt a helyzet, hogy szegénynek született ez a megváltó. És ez így van jól, így hiteles nekünk ebben a világban. Nem ő lett a külföldi magazinok szerint a legmódosabb néhány év alatt élre rúgtató személy, soha nem akarta elvenni mások vagyonát és másokat megelőzni. Ez nem verseny, nincs ilyen. Az apostol is csak azt mondja, hogy tudok bővölködni és tudok szűkölködni. Jézus is gazdag lévén szegény élet értünk, hogy minket gazdagítson meg. Nem magának akart fölhalmozni vagyonokat, hanem minket akart gazdaggá tenni, és nem teljesen úgy, ahogy ezt mi itt elképzeljük. Mert van egy olyan szakasza a hitre jutásnak, amikor naivan azt képzeljük, hogy azért érdemes Jézus nevéről neveztetni, mondjuk így keresztényé lenni, mert akkor benne vagyunk abban a csoportban, akiknek minden szabad. És akkor jól járunk szemben a kommunistákkal, vagy a pogányokkal, a migránsokkal és másokkal. A keresztényeknek akkor is jó, hogyha Mexikóban vannak, meg Szíriában, akkor is a kormányunk építgeti a templomaikat, tehát keresztény akarok lenni, hogy én is belenyúlhassak abba a bödönbe, amiből mások részesülnek. Nem erről szól a Krisztus követése, nagyon nem erről szól. Mondom újra, ő gazdag lévén szegényé lett, és sok minden jelzi ezt az utat. Ez a két kis galamb, hogy ennyi telt a családtól, aztán később, hogy a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak fészkük, neki nincs fejét hová lehajtani. Kölcsönszamárral vonul be Jeruzsálembe a virágvasárnapi bevonuláskor, és amikor az 5000-eket megvendégeli egy kisfiúnak az adományát, osztja szét, semmilyen nincs, és mégis szüntelenül áld és oszt, mert azt a gazdagságot hozza, ami az Úrtól van, ami nem emberek felhalmozott vagyona. Szóval itt vannak a szülők, akik a törvény szerint akarnak cselekedni, beállnak a sorba, és csodálatos ugyanez az ő gyerekük, de bele akarnak illeszkedni abba a környezetbe, ahonnan ők is jöttek. Mi mást tehetnének? Nagyon fontos nekünk látnunk, hogy Jézus zsidónak született, és ezt kár lenne elhallgatni. Nem keresztelkedett ki onnan soha, és nem szegte meg egyetlen jodnyira se a törvénynek az előírásait. Ragaszkodott ahhoz, amit Isten az ő számára nemzedékeken át előkészített Ábrahám óta, amióta csak a megváltást végig gondolta, és mi is erre tisztelettel és szeretettel gondolunk, és fontos számunkra ez, ezért fáj annyira minden rejtett vagy nyílt antiszemitizmus, megvetés, gúnyolódás, piszkálódás és heccelődés ezzel kapcsolatban. Igen, ezek anya és apa mindketten hívő zsidók voltak, s ebben a szellemben akarták az Istentől kapott gyermeket is fölnevelni. És éppen ennek teljesítése közben érkeznek a templomba, ahol van két kedves ember, akikről gyakorlatilag alig tudunk valamit. Meglepetten halljuk azt, hogy Jézus születésekor, tehát időszámításunk idején még töredékeiben más törzsek is képviseltették magukat, nem csak Júda, Lévi és Benyámin törzse, mint ahogy ez ma van. Ugye a mai zsidóság ebből a három törzsből maradt fent, a többiek felszívódtak, eltűntek a babiloni fogság idején, ugye 100 évvel hamarabb ment az északi ország rész fogságra, egy évszázaddal később Júda, és a Júda maradékai együtt Benyáminnal, és Lévi szétszórt törzsének papi tagjai azok, akik megmaradtak, ezért van, hogy kohanitákat még ma is számon lehet tartani, ők nem mehetnek ma se be, ők családtagok temetése alkalmával se a temetőbe, ő sírjukon látjuk ezt az érdekes, furcsa kézformát. És Ugyanakkor viszont Jézus idejében még Anna az Áser nemzetségéből, megjegyzi ezt az ige, mutatóban ott volt városokba visszatérő, fogságból visszatérő emberek között lehettek mindig, úgymond vidékiek is, hiszen egyébként kiki a saját birtokán élt, de a fővárosba és a nagyobb városokban voltak ilyenek, mindig önkéntesen betelepültek azok, akiknek vagy nem jutott már megfelelő föld megélhetés vidéken, vagy valamilyen mesterségre adták a fejüket, egy hivatalt vállaltak. Szóval ott van Anna, 84 éves özvegyasszony, aki bőtöl, imádkozik éjjel és nappal, és a váltságot várja. És tud arról, hogy mások is várják a váltságot, pedig Simeonnál megjegyzi az ige, hogy igaz és istenfélő volt. Miért kell ezt megjegyezni? Mert nem volt jellemző. Nem volt jellemző. Nem lehet azt mondani, hogy mindenki igaz és istenfélő volt. Simeon igen, és Anna igen, és rajtuk kívül néhányan várták a váltságot, és Isten szent lelke munkálkodott bennük, és ennek hatására nyertek kijelentést, bizonyosságot arról, amit minden megszületendő, vagy megszületett fiúgyermeknél reméltek, hogy benne küldte el Isten a megígért messiást. Tudom, hogy ebben szelid vita van a jó szándékú emberek között, zsidó és keresztény oldalon. A jó szándékúakat mondtam. Megengedő a zsidó felfogás, és azt mondja, hogy a pogányok, a távollévők számára mindenképpen lehet ez a názáreti rabbi Jézus, az a személy, aki a megváltó jegyeit hordozva az ő számukra megnyitja az üdvösségnek az útját. Ők csak azt kérik, hogy nekik engedtessék meg még tovább várni egy kicsit, és akkor keresztény oldalról pedig lehet türelmesen és szeretettel azt mondani, hogy nem mi akarjuk elmagyarázni a zsidóságnak azt, amit mi előttünk sokkal korábban kapott, és nem mi akarjuk rájuk erőltetni a magunk elképzelését, és pokolra küldeni őket, ha Jézusban nem ismerik fel a megváltót, és pláne a kereszténység 20 évszázada után, amelyben annyi, de annyi szenvedést voltak kénytelenek elszenvedni. Hogyan is képzelhetnénk azt, hogy mi diktálhatunk, Auschwitz után pedig pláne. És ezért maradunk abban, hogy az eljövő messiás, egyesek most 2019-re várják, mert hát ugye az van előttünk, aztán 2019-ben majd 20-ra fogjuk várni, és így tovább. Szóval a keresztények várják az eljövő messiást, és a zsidóság várja az eljövő messiást, és mind a két kör, a zsinagóga és az eklézsia ugyanabba az irányba fordul, Isten kijelentését várja, azt, akiben az örökkévaló az emberi szem és tapasztalat számára legtökéletesebben tükröződik, úgy, ahogy ezt ez a kedves Simeon mondja, nem tudjuk, melyik törzshöz tartozott, és ki volt, mi volt, legenda gyártók fantáziája itt is meglódul, és még egyesek szerint akár 270 éves is lehetett, ő egyike volt, aki a Septuagintát lefordítottad. De csak azért mondom, hogy utána néztem, hogy van-e valami, hát még ilyen vad elképzelések is vannak. Maradjunk annál, hogy egy névtelen ember, aki olyan kijelentést vett, hogy addig nem fog meghalni, amíg meg nem látja az Úrnak a Krisztusát. Most megállok egy percre, és megszólítom a velem együtt idős embereket, hogy vajon megláttuk-e, hogy Isten elküldte a szabadítót a mi számunkra. Szabad-e elmennünk anélkül, anélkül, hogy ezt a bizonyosságot átéltük volna. Szabad-e elengednünk az élet nagy lehetőségét, nagy kihívását, hogy békességre jussunk. Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgálatod beszédet szerint békességben. Békességünk van-e abban, hogy megbocsáttattak bűneink, hogy a megváltó értünk is eljött, magára vette bűneinket, és örök életet ad. Mostan bocsátod el, Uram, szolgádat békességben, mert megnyílt a szemem, és megláttam az én üdvösségemet ő benne, akit nem csak nekem készítettél, hanem minden népeknek, de akit a népeknek készítettél, azt nekem is. Világosságul a pogányok megvilágosítására, mindegy, hogy honnan és milyen messziről jövök. A messziről jöttek megvilágosítására és Izraelnek dicsőségére. És Anna is mindenkinek elmondta, akik Jeruzsálemben a váltságot várták, hogy kezdhetünk örvendezni. Érdemes volt ezért a pillanatért mindent, esetleg mind neki, kárnak és szemétnek ítélni. De most nézzük a harmadik dolgot, hogy vajon az jött-e el ő benne, ami számunkra is, akit úgy mindig is várni akartunk. A tanítványok mondják csalódottan feltámadott Jézust, fel nem ismerve az Emmausi úton, hogy pedig mi azt hittük, hogy ő lesz az, aki helyreállítja Dávid leomlott trónját. Azt hittük, hogy ő az, aki elkergeti a gazembereket, a csalókat, a hatalmukkal visszaélőket, a kabzsi tolvajokat, és elhozza nekünk az üdvösség földi megvalósulását, ahogy ezt az egyház képzelte, és egy később szegény Marx is egyébként Engelszel együtt kicsit a keresztények ütköréből kitaszítva gondolták, hogy azért meg lehetne csinálni ezt a mennyek országát itt a földön. Vajon erről van ez szó? Hát a bölcs Simeon ilyeneket mond a mi meghökkentésünkre, ez vetetett sokak elestére és feltámadására az Izraelben, és jegyül, akinek sokan ellene mondanak, és a te lelkedet is átalhatja az éles tőr, hogy sokszív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Milyen furcsa, döbbenetes szavak ezek. Egy megosztó személyiség. Ugye azt képzelnénk, hogy valaki, aki mindenkit integrál, mindenki leteszi a fegyvert és beáll mögé, egységet fogjanak össze, és kell valaki, egy Jézus Krisztus az élére, az egész seregnek, aki mindenkinek a szája íze szerint, a gondolatai szerint tud beszélni, és azok a nüanszok eltűnnek, amik olyan fontosak nekünk embereknek. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogyha nem is volt eddig ellentét, akkor hirtelen ellentét születik. Napokban küldött át Angelika egy bibliai fejtegetés. Nekem egy amerikai lelkész tollából származik ez, vagy gépéből előjött anyag, ami arról szól, hogy van egy nagy kiegyezés a hatalom és az egyházak között, hogy mi jól fogunk viselkedni, nem fogunk beleszólni a politikába, és ezért békén adnak bennünket, pedig a Biblia arról beszél, hogy ahol Isten gyermekei megjelentek, legyenek azok a korabeli proféták, vagy a korábbi proféták, vagy legyen maga Jézus Krisztus ott felparázslik az élet, és viszály támad. Nem azért jött, hogy békességet hozzon a világra, abban az értelemben, ahogy mi a konfliktus kerülő módon szeretnénk csendet magunk körül. Igen, jó lenne. Én is úgy érzem, hogy nem ártana egy kis nyugalom, egy kis csend. Talán Klárika, te imádkoztál ezért, ugye, hogy lenne egy kis csend. végre egy szusszanásnyi idő. De aztán jön megint sokak eleste, feltámadása, és a sok ellenmondás. Sokan ellene mondanak. Az is egy vélemény. De senkit nem fog hidegen hagyni. Ahol megjelenik ő, ott nem maradunk közöntösek. Ott állást kell foglalni. Tiltakozni kell, és tagadni kell, vagy megadni magunkat, és beállni mögé. Ott forra levegő ő körülötte. Tehát most az az édes gyermek, akit Simeon is karjába vesz és ringat, és az édesanyja is szoptatja, dúdolgat neki, ezek maradnak meg a kis mondókáinkból és karácsonyi énekeinkből, hogy pojálgatja, ringatgatja. Valaki látja benne Istennek azt a szándékát, hogy váljon el a sötétség a világosságtól, a bűn az igazságtól, ne mossuk össze a dolgokat, ne söpörjük az ügyeket a szőnyeg alá, hanem legyen megtérés, legyen változás, és legyenek bátor emberek, akik őt követik ebben, odaállnak mögé, és szót emelnek az igazságtalanság ellen és a bűn ellen, nem csak a négy szem közti beszélgetésben és a magánbűnök, magánerkölcsök területén, hanem a mindannyiunkat érintő problémák, bűnök dolgában is. Szóval közösségi ünnep. Örülünk, hogy a megváltó megérkezett. A szülők, akik mindent meg akarnak tenni, amit az ige parancsolt, a két idős ember, aki várja az Istennek Krisztusát, és mi, akik ott vagyunk együtt Jeruzsálem népével, váltságot várva, világosságot várva, megértettük-e, hogy ez az ízekig, velőkig elható, éles kardként elható, az igével így elható, isteni akarat az, ami benne megjelent ebben a világban, és minket is arra késztet, kényszerít, hogy ezt a Jézust ünnepeljük, fogadjuk el, képviseljük a magunk életével ezen a világon. Segítsen meg minket az Úr, hogy ez így legyen. Amen.